95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Míg a jelenlegi kormány mindig az adócsökkentés kormánya, ellenfelei, a baloldali pártok, ideértve a Tisza pártot is, mindig adóemelést akarnak, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában. Orbán Viktor kiemelte, valóságos adóforradalom történik Magyarországon 3-4 lépésben, és igaz, hogy ez körülbelül 4000 milliárd forintot hagy kint a családoknál, tehát a kormány 4000 milliárd forinttal lesz soványabb, de a családok ugyanennyivel lesznek gazdagabbak, vastagabbak. Úgy értékelt, szerinte ez jó, minél több pénz marad a családoknál, annál jobb. Az ellenzéki pártok azt gondolják, hogy elveszik az emberektől és a cégektől a pénzt, és utána szétosztják úgy, hogy a világ igazságosabb legyen. Én meg azt tanultam, hogy ennek a vége gazdasági csőd, és a végén mindenki rosszul jár, jegyezte meg a miniszterelnök. A Tisza párt vagyonadót akar bevezetni, és ha bevezetik, akkor mindenkinek vagyonbevallást kell készítenie, és megint az állam fogja ellenőrizni az emberek vagyonát, tette hozzá a miniszterelnök. Orbán Viktor kiemelte, a vagyonadó bevezetése esetén fel kell állítani egy vagyonkatasztert, amit ellenőrizni fognak, vagyonosodási vizsgálatok jönnek. A szeptember 1-én kezdődött országvédelmi gyakorlat, ami az idei év és egyben a rendszerváltás óta a Magyar Honvédség legnagyobb, legfontosabb és legkomplexebb művelete kapcsán katonai eszközöket csoportosítanak át szeptember 26-a és 28-a között, közölte a Honvédelmi Minisztérium a táviratirodával. Azt írták, az MH nullponti lő- és gyakorlótér környezetében Veszprém Újmajor bázison összevont katonai erők közúton és vasúti szállítás keretében hajtanak végre csapatmozgásokat Martfű, Vezseny, Kecskemét és Hódmezővásárhely térségébe. Szeptember 28-án a Szajoli vasútállomásról a harcjárművek közúti menetet hajtanak végre a Szajol 4-es főút Tószeg, Tiszavárkony, Vezseny útvonalon. A katonai rendész felvezetéssel közlekedő menetoszlopok kapcsán a lakosság fokozott figyelmét és megértését kérik, hangsúlyozták. Már több mint 170 középiskola kötött szerződést a Magyar Honvédséggel, ezzel pedig 14-15 ezer fiatalt vontak be a kadét programba, mondta a Honvédelmi Sportszövetség elnöke a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei Újfehértón. Simicskó István a helyi honvédelmi sportközpontban a Bátrak Ligája hadaprót próba versenyének ünnepélyes eredményhirdetésé hangsúlyozta. A sportszövetség a 2017-es megalakulása óta sok ezer gyermeket és fiatalt ért el különböző versenyek, honvédelmi, ejtőernyős, repülős és búvártáborok segítségével, valamint most megkezdték a drónpilóta képzést is. Ezek a programok a fiataloknak és a fiatalokhoz szólnak, segítséget jelentenek nekik a pályaválasztásban, fogalmazott a kereszténydemokrata néppárt frakcióvezetői tisztségét is betöltő politikus. A közigazgatási és területfejlesztési minisztérium létrehozásával szándék volt az is, hogy új korszak kezdődjön az önkormányzatokkal való együttműködésben, mondta a tárca vezetője Gödöllőn. Navracsics Tibor a Magyar Önkormányzatok Szövetsége által szervezett Magyar Önkormányzatok Napja ünnepi konferenciáján azt mondta. A közigazgatási és területfejlesztési minisztérium már a belügyminisztériumtól való leválasztásától 2024. január 1-től kezdve próbál olyan kapcsolatrendszert kialakítani az önkormányzatokkal és az önkormányzatok vonatkozásában, amely talán túllép az addigi hatósági vagy jogi és finanszírozási kapcsolatrendszeren. Végül az időjárásról. Általában erősen felhős vagy borult idő várható, de napközben vékonyodhat, szakadozhat a felhőzet, és egyes tájakon néhány órára a nap is kisüthet. Elszórtan valószínű időszakos eső, zápor, a délkeleti tájakon a legkisebb a csapadék esélye. A keleti esszelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Délutára többnyire 14 és 20 fok közé melegszik fel a levegő, de délkeleten ennél néhány fokkal melegebb is lehet. Késő estére 10-17 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, Petőfi Sándor János Vitéz című művének következő részeit Torti Géza előadásában hallhatják.
Jancsi már hetet hét országon túljára, nem is igen gondolt a zsivány tanyára. Egyszerre valami csillámlott előtte, hát sugarát a nap fegyverekre lőtte. Katonák jövének gyönyörű huszárok, a napfénye ezek fegyverén csillámlott. Alattok a lovak tomboltak, prüsszögtek, kényesen rázták szép sörényes fejöket. Mikor őket Jancsi közeledni látta, alig fért meg szíve a bal oldalába, mert így gondolkodott. Ha befogadnának, beörömest mennék én is katonának. Amint a katonák közelébe értek, így szavát hallotta Jancsi a vezérnek.
Vigyázz, földi! Bizony rálépsz a fejedre! Mi ördögért vagy úgy a búna keredve?
Jancsi pedig szólott fohászkodva nagyot. Én a kerekvilág bujdosója vagyok. Ha kegyelmetekkel egysorban lehetnék, a ragyogó nappal farkas szemet néznék.
Szólt megint a vezér. Jól meggondolt, földi! Nem mulatni megyünk, megyünk öldökölni! Rárontott a török a francia népre. Franciáknak megyünk mi segedelmére.
Hát hisz akkor én meg még jobban szeretném, ha magamat lóra, nyerekbe vethetném. Mert ha én nem ölök, engem öl meg a bú. Nagyon kívánt dolog nekem a háború. Igaz, hogy eddig csak szamarat ismértem, mivel hogy juhásság volt a mesterségem. De magyar vagyok, s a magyar lóra termett. Magyarnak teremt az Isten lovat, nyerget. Sokat mondott Jancsi megerett nyelvével, de még többet mondott sugárzó szemével. Nagyon természetes hát, hogy a vezérnek megtetszett, és be is vette közlegénynek. Cifra beszéd kéne azt elősorolni, a vörös nadrágban mit érezett Jancsi? Mit érezett, mikor a mentét fölkapta, s villogó kardját a napnak megmutatta? Csillagokat rúgott Szilaj paripája, mikor Jancsi magát fölvetette rája. De ő keményen ült rajta, mint a cövek, a földindulás sem rázhatta volna meg. Bámulói lettek katonapajtási, nem győzték szépségét, erejét csodálni, és amerre mentek, s beszállásozának, induláskor gyakran sírtak a leányok. Jányokra nézve, ami Jancsit illeti, egyetlen egy leány sem tetszett ő neki. Az igaz, hogy noha sok földet bejára, sehol sem akadt ő Iluska párjára. Nos hát ment a sereg, csak mendegélt, Tatárországnak már elérte közepét, de ittenre állja, nagy veszedelem várt, látott érkezni sok kutyafejű tatárt. Kutyafejű tatár népek fejedelme a magyar sereget ekképp idvezelte. Hogy mi képertek ti szembeszállni vélünk? Tudjátok-e, hogy mi emberhússal élünk? Nagy volt ijegysége szegény magyaroknak, mint hogy a tatárok ezer annyin voltak. Jó, hogy akkor azon a vidéken jár a Szerecsenországnak jó szívű királya. Ez a magyaroknak mindjárt pártját fogta, mert Magyarországot egyszer beutazta, s ekkor Magyarország jámborlelkű népe igen becsületes módon bánt ővéle. El sem feledte ezt a Szerecsen király, azért a magyarok védelmére kiáll, s a tatár császárral, kivel jó barát volt, kiengesztelésül így szavakat váltott. Kedves jó barátom, ne bántsd de sereget, legkisebbet sem fog ez ártani neked. Igen jól ismerem én a magyar népet, kedvemért bocsásd át országodon őket. A kedvedért, pajtás, hát csak már megteszem, szólt kibékülve a tatár fejedelem. De még meg is írta az útilevelet, hogy senki se bántsa a magyar sereget. Az igaz, hogy nem is lett semmi bántása, de mégis örült, hogy elért a határra. Hogy ne örült volna, ez a szegény vidék egyebet se terem, medvehúst meg fügét. Tatárország hegyes völgyes tartománya messziről nézett a seregnek utána. Mert jól bent valamár nagy talján országban, rozmarinfa erdők sötét árnyékában. Itt semmi különös nem történt népünkkel, csak hogy küszködnie kellett a hideggel, mert talján országban örökös tél vagyon. Mentek katonáink csupa havon, fagyon. Na de a magyarság erős természete, bármi nagy hideg volt, megbirkózott vele. Aztán meg, ha fáztak, hát kapták magukat, leszálltak, s hátokra vették a lovokat. Képen jutottak át Lengyelországba, lengyelek földéről pedig Indiába. Franciaország és India határos, de köztük az út nem nagyon mulatságos. India közepén még csak dombok vannak. De aztán a dombok mindig magasabbak, s mikor a két ország határát elérik, már akkor a hegyek fölnyúlnak az égig. Tudnivaló, hogy itt a sereg izzadott. Le is hányt magáról dolmányt, nyakravalót, hogy ne az Istenért. A napfejök felett valami egy óra járása lehetett. Enni nem ettek mást, mint levegőeget. Ez olyan sűrű ott, hogy harapni lehet. Hanem még italhoz is furcsán jutottak. Ha szomjaztak, vizet felhőből facsartak. Elérték végtére tetejét a hegynek, itt már oly meleg volt, hogy csak éjjel mentek. Lassacskán mehettek, nagy akadály volt ott. Hát a csillagokban a ló meg-megbotlott. Amint ballagtak a csillagok közepett, Kukorica Jancsi ekképp elmélkedett. Azt mondják, ahányszor egy csillag leszalad, a földön egy ember élete megszakad. Ezer a szerencsét, te gonosz mostoha, hogy nem tudom, melyik kinek a csillaga. Nem kínzanád tovább az én galambomat, mert lehajítanám mostan csillagodat. Eztán nem sokára lejtősen haladtak, alacsonyodtak már a hegyek alattok. A szörnyű forróság szinte szűnni kezdett, mentül beljebb érték a francia földet. Franciák földje gyönyörű tartomány, egész paradicsom, egész kis Kánaán. Azért is vásott rá a törökök foga, pusztító szándékkal azért törtek oda. Mikor a magyarság beért az országba, a törökök ott már raboltak javába. Kirabolták a sok gazdag templom kincsét, és üresen hagytak minden boros pincét. Látni lehetett sok égő város lángját, kivel szemközt jöttek, azt kardjokra hányták. Magát a királyt is kiűzték várából, s megfosztották kedves egyetlen jányától. Így találta népünk a francia királyt, széles országában föls lebújdosva járt. Amint őt meglátták a magyar huszárok, sorsán szánakozó könnyet hullatának. A bujdosó király íszókat hallatott. Ugye, barátim, hogy keserves állapot, kincsem vetélkedett Dárius kincsével, s most küszködnöm kell a legnagyobb ínséggel. A vezér azt mondá vigasztalására. Ne búsulj, franciák fölséges királya, megtáncoltatjuk mi ezt a gonosz népet, ki így méltatlanul mert bánni te véled. Ezért jelen által kipihenjük magunk, mert hosszú volt az út, kisé elfáradtunk, de holnap azután, mihelyt fölkel a nap, visszafoglaljuk mi vesztett országodat. Hát szegény leányom, hát édes leányom, jajdult fel a király, őtet hol találom? Elraboltad tőlem törökök vezére, aki visszahozza, számolhat kezére. Nagy buzdítás volt ez a magyar seregnek, minden ember szívét reménység szállta meg. Ez volt mindeniknek fejében föltéve, vagy visszakerítem, vagy meghalok érte. Kukorica Jancsitán egymaga volt, csak meg nem hallója az elmondott dolognak. Jancsinak az esze más egyeben jára, visszaemlékezett szép Iruskájára. Másnap reggel a napszokás szerint fölkelt. De nem lát és nem hall olyat minden reggel, mint amilyet hallott, mint amilyet látott mindjárt, mihelyst a föld szélére hágott. Megszólalt a sereg harsány trombitája, minden legény talpon termett szózatára. Jól kiköszörülték acélszabjáikat, azután nyergelték gyorsan a lovakat. A király erőnek erejével rajt volt, hogy ő is elmegy, s a többiekkel harcol, hanem a huszárok bölcsesző vezére a királyhoz ilyen tanácsot intéze. Nem, kegyelmes király, csak maradj te hátra, a te karjaid már gyöngék a csatára, tudom, meghagyta az idő bátorságod, de mi haszna, hogyha erőd vele szállott. Bízd az Isten után Mireánk ügyedet, fogadást teszünk, hogy mire a nap lemegy, országodból tova üzzük ellenséged, s elfoglalhat újra a királyi széket. Erre a magyarság lóra kerekedett, s keresni indult a rabló törököket. Nem soká kereste, mindjárt rájuk akadt, és egy követ által izent nekik hadat. Visszajött a követ, harsog a trombita, rémséges zugással kezdődik a csata. Acélok csengése, torkok kurjantása volt a magyaroknál harci eladása. A sarkantyút vágták lovak oldalába, dobogott a földön lovak patkós lába, vagy talán a földnek dobbant meg a szíve e vészt jövendülő zajra megijedve. Törökök vezére hét lófarkú basa, ötakós hordónak elég volna hasa, a sok borítaltól piroslik az arra, azt hinné az ember, hogy érett uborka. A török csapatnak nagyhasú vezére rendbeszedte népét a harcnak jelére. A rendbeszedett nép ugyancsak megállott, amint megrohanták a magyar huszárok. De nem volt gyerekség ez a megrohanás, lett is nem sokára szörnyű rendzavarás. Izzadott a török véres verítéket, tőle a zöld mező vörös tengerré lett. Hely, csinálom adta, meleg egy nap volt ez, heggyé emelkedett már a török holttest. De a basa még él menykő nagy hasával, s Kukorica Jancsit célozza vasával. Kukorica Jancsi nem veszi tréfának, s íszóval megy neki a török basának. Atyafi, te úgyis sok vagy egy legénynek, megállj, én majd kettőt csinálok belőled. S akként cselekedett, amint megfogadta, szegény török basát ketté hasította, jobbra-barra hullott izzadó lováról, így múlt ki őkelme ebből a világból. Mikor ezt látta a gyáva török sereg, utcu, hátat fordít és futásra kered. Futott, futott, s tán mostanság is futna, hogyha a huszárok el nem érték volna. De bezeg elérték, le is kaszabolták, hullottak a fejek előttök, mint a mák. Egyetlen egy nyargal még lóhalálába, ennek Kukorica Jancsi ment nyomába. Hát a török basa fia vágtatott ott, ölében valami fehérféle látszott. A fehérség volt a francia királyány, nem tudott magáról semmit elájulván. Soká nyargalt Jancsi, amíg utolérte, megállj a hitedet, kiáltott feléje, állj meg, vagy testeden, mindjárt nyitok kaput, melyen által hitvány lelked pokolba fut. De a basa fia meg nem állott volna, ha a ló alatta össze nem omolna. Összeomlott, ki is fújta ott páráját. Basa fia ilyen szóra nyitá száját. Kegyelem, kegyelem, nemes lelkű vitéz, ha semmi másra nem, ifjúságomra néz. Ifjú vagyok, még az életet szeretem, vedd el mindenemet, csak hagyd meg életem. Tartsd meg mindenedet, gyáva élhetetlen, kezem által halni vagy te érdemetlen. Hord el magad innen, vidd hírül hazádnak, haramja fiai, hogy és miképp jártak. Leszállott lováról királyányhoz lépe, és beletekintett gyönyörű szemébe, melyet a királyány éppen most nyit, aki mi alatt íszókat mondának ajaki. Kedves szabadítóm, nem kérdezem, ki vagy, csak annyit mondok, hogy hálám irántad nagy. Háládatosságból én mindent megteszek, hogyha kedvet tartja, feleséged leszek. Jancsi ereiben nem folyt víz vér helyett, szívében hatalmas tusa keletkezett, de lecsillapítá szíve nagy tusáját, emlékezetébe hozván Iruskáját. Nyájasdadon így szólt a szép királylányhoz. Menjünk, rózsám, elébb az édesatyádhoz, ott majd közelebbről vizsgáljuk a dolgot. S ló előtt a jánnyal lassacskán ballagott. Kukorica Jancsi meg a királyleány csatahelyre értek a nap alkonyatán. A leáldozó nap utolsó sugára vörös szemmel nézett a siralmas tájra. Nem látott egyebet, csak a véres halált, s hollósereget, mely a halottakra szállt. Nem igen telt benne nagy gyönyörűsége, le is ereszkedett tenger mélységébe. A csatahely mellett volt egy jókora tó, tiszta szőke vizet magába foglaló. De piros volt az most, mert a magyar sereg török vértől magát vizében mosta meg. Miután megmosdott az egész legénység, a francia királyt várába kísérték. A csatamezőtől az nem messzire állt, ide kísérték hát a francia királyt. Alig, hogy bevonult a várba a sereg, Kukorica Jancsi szinte megérkezett. Olyan volt mellette az ékes királyjány, mint felhő mellett a tündöklő szivárvány. Hogy az öreg király leányát meglátta, reszkető örömmel borult a nyakába. S csak azután mondta következőket, mikor a jány ajkán tőle sok csók égett. Most már örömemnek nincsen semmi híja, szaladjon valaki, s a szakácsot híja, készítsen, ami jó, mindent vacsorára az én győzedelmes vitézim számára. Király uram, nem kell hívni a szakácsot, a király mellett egy hang ekép rikácsolt. Elkészítettem már mindent hamarjában, föl is van tálalva a szomszéd szobában. A szakács szavai kedvesen hangzottak füleiben a jó magyar huszároknak. Nem igen sokáig hívatták magukat, körülülték a megterhelt asztalokat. Amíg kegyetlenül bántak a törökkel, csak úgy bántak ők most a jó ételekkel. Nem is csoda bíz az, mert megéhezének a nagyöldöklésben a derékvitézek. Járta már a kancsú Isten igazába, ekkor a királynak így szó jött szájába. Figyelmezzetek rám, ti nemes vitézek, mert nagy fontosságú, amit majd beszélek. S a magyar huszárok mind figyelmezének fölfogni értelmét király beszédének, aki egyet ivott, azután köhentett, s végre így szavakkal törte meg a csendet. Mindenek előtt is mondd meg a nevedet, bátor vitéz, aki jányom megmentetted. Kukorica Jancsi becsületes nevem, egy kicsit parasztos, de én nem szégyellem. Kukorica Jancsi ekképen felele, azután a király így szót váltott vele. Én a te nevedet másnak keresztelem. Mától fogva neved János Vitéz legyen. Derék János Vitéz, halld most beszédemet, mint hogy megmentetted kedves gyermekemet. Vedd el feleségül, legyen ő a tied, és vele foglald el királyi székemet. A királyi széken én sokáig ültem, rajtam megvérültem, rajtam megőszültem. Nehezek nekem már a királyi gondok, annak okáért én azokról lemondok. Homlokodra teszem a fényes koronát. Fényes koronámért nem is kívánok mást, csak hogy a várban egy szobát rendelj nékem, melyben hátralevő napjaimat éljem. A király szavai ím ezek valának. Nagy csodálkozással hallák a huszárok. János Vitéz pedig e szíves beszédet alázatos hangon ekkép köszöné meg. Köszönöm szépen a kelmed jó karatját, amelyre ám nézve nem érdemlett jóság. Egyszer s mind azt is ki kell nyilatkoztatnom, hogy én a jóságot el nem fogadhatom. Hosszú históriát kéne elbeszélnem, miért a jósággal lehetetlen élnem, de attól tartok, hogy megunnák kelmetek, s én másnak terhére lenni nem szeretek. De csak beszélj, fiam, meghallgatjuk bízaszt, hiába valóság, ami téged aggaszt. Így biztatta őt a jó francia király, s János Vitéz beszélt, amint itt írva áll.
Kedves hallgatóink, Petőfi Sándor János Vitéz című elbeszélő költeményének 7-től a 13. részéig Tordi Géza előadásában hallották. A műsort Csomosvári Eszter Anna szerkesztette.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. A pápa fogadta a német elnököt. A középpontban Ukrajna és Gáza. Leó pápa beszéde a Civilta Cattolica olasz jezsuita folyóirathoz. Krisztus tekintetével láttassák a világot. 14. Leó üzenete az ördögűzőkhöz. Szolgálatotok szükséges és kényes feladat. Ismerős arcok. Sajgó Balázs atya emlékezése az évközi 26. vasárnapra. Leó pápa az olasz jezsuita folyóirathoz. Krisztus tekintetével láttassák a világot. Alapításának 175. évfordulója alkalmából fogadta a Vatikánban Leó pápa a rangos olasz jezsuita folyóirat, a Civilta Cattolica íróit és munkatársait, akiket Páter Arturo Sosa generális kísért el az audienciára. Járuljanak hozzá egy igazságosabb és testvéribb világ építéséhez, hirdessék a remény útját, vagyis Krisztust, segítsék a rászorulókat, buzdította őket a pápa.
Colgo dunque l'occasione per ringraziare a tutti voi per il servizio così fedele e generoso.
A Szentatya köszönetet mondott hűséges és nagylelkű szolgálatukért, amelyet az apostoli szentszék javára végeznek oly sok éve. Munkájukkal jelenvalóvá tették az egyházat a kultúra világában, a pápa tanításával és a szentszék iránymutatásával összhangban. Világ az ablakra, ahogy valaki megfogalmazta a folyóiratot, dicsérve annak nyitottságát, mellyel képes az aktualitásokhoz nyúlni anélkül, hogy félne szembenézni a kihívásokkal és ellentmondásokkal. Három fő szempontot emelt ki tevékenységükből a pápa. Intelligens és tényleges cselekvésre nevelni az embereket a világban, a legutolsók szószólójának, valamint a remény hírnökeinek lenni.
Circa il primo aspetto, ciò che scrivete può aiutare i vostri lettori a comprendere meglio la società complessa in cui viviamo.
Írásaikkal segíthetik az olvasókat abban, hogy jobban megértsék az összetett társadalmat, amelyben élünk, a benne rejlő lehetőségekkel és gyöngeségekkel, keresve az idők jeleit, amelyre a II. Vatikáni zsinat szólított bennünket. Ezáltal hathatós támogatást kapnak politikai szinten is olyan témák feldolgozásához, mint a társadalmi egyenlőség, a család, az oktatás, az új technológiai kihívások és a béke. Cikkeiken keresztül hermeneutikai eszközöket és hasznos cselekvési szempontokat adnak az olvasók kezébe ahhoz, hogy hozzájáruljanak egy igazságosabb és testvéribb világ építéséhez, az igazság és a szabadság égisze alatt. Ahogy Szent II. János Pál mondta 1994-ben a Civilta Cattolica közösségének, az egyház szerepe, amelyet visszhangozniuk és terjeszteniük kell, hogy a szeretet és a béke evangéliumát hirdessék, előmozdítva az igazságosságot, a testvériség szellemét, és tudatosítsák az emberekben közös sorsukat. Mindez elengedhetetlen feltétele a népek közötti hiteles békeépítésének. Ez elvezet bennünket a második ponthoz, a szegények és kirekesztettek szószólói legyenek.
Papa Francesco ha scritto che nell'annuncio del Vangelo c'è un segno che non deve mai mancare, l'opzione per gli ultimi, per quelli che la società scarta e getta via.
Ferenc pápa azt írta Evangelii Gaudium kezdetű apostoli buzdításában, hogy az evangélium hirdetéséből sohasem hiányozhat a legutolsók iránti figyelem, akiket a társadalom kiselejtez és eldob. Ez tehát minden keresztény életének és küldetésének alapvető vonása. Ehhez először meg kell hallgatni őket, és odahajolni a szenvedőkhöz, hogy meghalljuk csöndes kiáltásokban Krisztust, aki azt mondja, szomjazom. Csak így tudjuk hitelesen és prófétai módon visszhangozni azok hangját, akik szükséget szenvednek, áthatolva az elszigeteltség, a magány és a sükettség falain. 14. Leó pápa beszédének harmadik fő gondolataként azt fejtette ki, miként legyenek a Civiltà Cattolica írói a remény hírnökei. Arról van szó, hogy ellene kell szegülni a közönyös magatartásnak, mely érzéketlen marad mások iránt, nem veszi figyelembe jogos igényüket a jövőre, illetve arról, hogy leküzdjék a csalódást azoknál, akik nem hisznek már új utakban. De legfőképpen hirdetniük kell azt, hogy számunkra az utolsó remény Krisztus, a mi utunk. Benne és vele nem lesznek zsákutcák az életünkben, és olyan nehéz és komplikált helyzetek sem, amelyek megállítanának és megakadályoznák, hogy bizalommal szeressük Istent és testvéreinket.
Come ha scritto Benedetto XVI, al di là di successi e fallimenti, io so che la mia vita personale e la storia nel suo insieme.
Ahogy 16. Benedek írta Spe Salvi kezdetű enciklikájában, a sikereken és kudarcokon túl én tudom, hogy személyes életemet és egész történetemet a szeretet elpusztíthatatlan ereje őrzi. Ezért találom meg újra és mindig a bátorságot arra, hogy cselekedjek és tovább lépjek. Fontos üzenet ez, főként egy egyre inkább önmagába záruló világban. A Szentatya végül Ferenc pápa szavait idézte, melyekkel nem sokkal halála előtt fordult a 175 éves Civiltà Cattolica folyóirat igazgatójához. Arra buzdította őket, hogy örömmel folytassák munkájukat, a jó újságíráson keresztül, mely semmi máshoz nem igazodik, csak az evangéliumhoz. Mindenkit meghallgatva és magáévá téve azt az alázatos szelídséget, ami jót tesz a szívnek. Akkor lesz valóban katolikus egy folyóirat, ha a Krisztus tekintetével szemléli a világot, és ezt adja át, erről tanúskodik. Ez a küldetésetek. Észrevenni Krisztus tekintetét a világban, ápolni, kommunikálni azt, és tanúskodni róla, zárta beszédét 14. Leó pápa.
A pápa fogadta a német elnököt, a középpontban Ukrajna és Gáza. 14. Leó pápa hétfőn délelőtt kihallgatáson találkozott Frank-Walter Steinmeierrel, a Német Szövetségi Köztársaság elnökével és feleségével, Elkével. Az államfő elmondta, hogy a pápával megvitatták a globális helyzetet, a háborút és a békét, valamint a keresztény egyházak helyzetét. A felek kiváltképpen tárgyaltak az ukrajnai és a gázai háborúról. Hozzátette, hogy ezekben a forgatókönyvekben a pápa egyike azon kevés személyeknek, akik befolyást gyakorolhatnak a konfliktusban résztvevő felekre. Frank-Walter Steinmeier, a Német Szövetségi Köztársaság elnöke, akit elkísért a pápai audienciára felesége Elke, a vatikáni Teuton kollégiumban tartott sajtótájékoztatóján elmondta, hogy lehetősége volt hosszasan beszélgetni a pápával. Természetesen véleményt cseréltek a globális helyzetről, a háborúról és a békéről, valamint a keresztény egyházak helyzetéről. Kifejtette, hogy a megbeszélések középpontjában az ukrajnai háború, az ukrán nép szenvedése, valamint a tűzszünet és az igazságos béke elérésének szükségessége állt. Szó esett a gázai humanitárius helyzetről is, és a német elnök hangsúlyozta, hogy ezeken a nemzetközi szintereken a pápa hangja fontos tényező a párbeszédben és a közvetítésben. Határozottan arra bíztattam, hogy tartsa fenn ezt a szerepet, mondta Steinmeier, aki protestáns, míg felesége katolikus. És hiszem, hogy olyan időkben, amikor kevés közvetítő van a világon, és kevés olyan személyiség, aki befolyást tud gyakorolni a konfliktusban álló felekre, nem nélkülözhetjük a pápa által felajánlott segítséget. Az elnök meghívta Leo pápát Németországba. 14. Leo egy tűzzománc ezüst táblát ajándékozott vendégének, amelyen a Mózes megmentése a vízből ábrázolás látható, amelyet az apostoli palota második lodzsáján található Raffaello freskó ihletett. Steinmeier elnök Johann Sebastian Bach egyes művei gyűjteményének egy példányát, valamint több üvegbort ajándékozott, a hesseni Eibingen-Rüdesheimben található Hildegard von Bingen bencés, korábban Ágoston rendi kolostorának szőlőskertjéből. Ez egy ősi szerzetesi pince, amelyet ma bencés nővérek kezelnek, akik kiváló minőségű borokat készítenek, amelyeket ezer éves hagyomány ihletett, amely az 1098 és 1179 között élt Hildegard von Bingen misztikushoz köthető. XIV. Leo az ördögűzőkhöz. Szolgálatotok szükséges és kényes feladat. Az Ördögűzők Nemzetközi Szövetsége Róma közelében tartotta találkozóját, amelyre üzenetet küldött a pápa. Arra buzdította a résztvevőket, hogy a megszabadítás és a vigasztalás imáival kísérjék a gonosztól szenvedő híveket. 14. Leo pápa kedden köszönetet mondott az ördögűző papoknak, akik szeptember 15-e és 20-a között a Róma közeli Sacrofanóban található Fraterna Domus lelkiségi központban megrendezett Ördögűzők Nemzetközi Szövetsége 15. találkozójára gyűltek össze. A tanácskozáson mintegy 300 pap és ördögűző asszisztens vett részt minden kontinensről. A pápa emlékeztette őket, hogy az ördögűző szolgálata kényes, mégis nagyon szükséges. Arra buzdította a papokat, hogy ezt a megszabadítás és a vigasztalás szolgálataként is éljék meg, imádsággal és Krisztus hatékony jelenlétének segítségül hívásával kísérve a gonosz által valóban megszállt híveket, hogy az Úr megadja a győzelmet a sátán felett. A konferencia részeként meghallgatásra és elmélkedésre is sor került, ahol megerősítették az ördögűző szolgálat fontosságát, mint az egyház szenvedő testvérek iránti szeretetének kézzelfogható jelét, magyarázta a szervezet elnöke Karel Orlita atya, a Brunói Egyházmegye kánonjogásza és ördögűzője. A Sacrofanóban bemutatott szentmise során mondott prédikációjában Artur Rose bíboros, az istentiszteleti és szentségfegyelmi dikasztérium prefektusa az ördög miatt szenvedők elkísérésének jelentőségére összpontosított, megjegyezve, hogy szenvedésükkel Krisztus szenvedésében is részt vesznek.
Ismerős arcok. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 26. vasárnapra.
Szicíliában Epifánió szerzetes felfedezte magában Isten ajándékát, azt a képességét, hogy gyönyörű ikonokat tud festeni. El is határozta, hogy valami olyat fest, ami élete remek műve lesz, Jézus arcát. De hol talál egy modellt, aki képes kifejezni a szenvedést és az örömöt, a halált és a feltámadást, az istenit és az emberit egyszerre? Nem nyugodott, ezért útnak indult, bejárta egész Európát, de nem talált olyan modellt, akiről mintát vehetett volna Jézus arcához. Minden este a Zsoltár szavait ismételgetve aludt el. A te arcodat keresem, Uram, ne rejtsd el előlem a te arcodat. Egyik éjjel nagyon érdekeset álmodott. Egy angyal visszavitte azokhoz, az emberekhez, akikkel találkozott útja során, és minden arcból megmutatott neki egy részletet, amely azt az arcot valamiképpen Jézuséhoz tette hasonlóvá. Bevillant egy fiatalasszony öröme, egy gyermek ártatlansága, egy paraszt ereje, egy beteg szenvedése, egy elítélt félelme, egy anya jósága, egy árva ijedelme, egy bíró szigorúsága, egy gyóntató pap irgalma, és egy leprás bekötözött arca. Epifánió ekkor nekifogott a munkának. Egy év múlva kész lett Krisztus arcképe, amelyet bemutatott az apátnak és a testvéreknek, akik megdöbbentve tédre estek az arckép láttán. Krisztus arca gyönyörű volt, megható, tekintete egyenesen az ember lelkébe látott. Hiába kérdezték Epifániót, nem tudták meg, ki ült neki modellt. Ez a kis történet arra indít, arra tanít, hogy ne csupán egy ember arcában keressük Krisztus arcát, hanem minden ember arcában fedezzük fel Krisztus képmásának egy kis részletét. A Szentírásban megtalálhatóak ezek az arcok. A könyvek könyvében végigvonuló arcok, akik hűségesen válaszoltak Isten hívására, de azok is, akik eltávolodtak tőle, és így életükben a gonoszság hódított nagyobb teret. A Szentírás arcai így módon bemutatják és megmutatják a jó és rossz harcát. Igen, mert a harcok mögött, belső és küzdő küzdelmeink mögött arcok vannak. Emberi arcok és harcok, amelyekben magamat is felismerhetem. A Szentírás első történetében, az ős történetben már benne rejlik minden történet. Az isteni és emberi arc találkozása, ahol a teremtő meghívja társteremtőnek az embert. A teremtő és társteremtő közreműködésével épül és szépül a külső és belső világ. Elindul a fejlődés, az eltávolodással aztán a visszafejlődés. A bűnnel folytatódik a történet tehát, amelynek következménye az eltávolodás, a megváltással folytatódik, amikor az ember visszanyeri eredeti arcát és visszakerül eredeti méltóságába. A Szentírás Isten története az emberrel. Isten újra meg újra hív, értem jön, kísér és megadja a választás lehetőségét. Bármilyen formában is van leírva a régi korok emberének, ha megvizsgálom a hátteret, az üzenet ma is ugyanaz. Erről tanúskodik az évközi 26. vasárnap példabeszéde, amely példabeszéd, tehát nem egy történet. Nem költemény, nem himnusz, nem zsoltár. Ezek mind benne vannak az írásban, hiszen különböző korok emberei különböző stílusban fogalmazták meg tanúságtételüket, hanem példabeszéd, tehát nem szó szerint értendő. A gazdag és a szegény története nem arról szól, hogy mi van a halál után, hanem arról, hogy mi van a halál előtt. A gazdagnak nem az a fő problémája, hogy gazdag, hanem az, hogy nem látja már meg a szegényt, nem veszi már észre, nem hajol le hozzá. Ilyenkor hajlamos lehetek arra, hogy a szegény pártjára álljak, de nagyon sokszor én vagyok az a gazdag ember, akinek nem felfelé kell néznie, hanem lefelé, ahogy Isten is tette. Nem ahhoz kell hasonlítanom magam, akinek jobban megy és tehetségesebb, hanem mindig van nálam szegényebb. Egy Lázár, akit észrevehetek és segíthetek. Nem is mindig anyagiakkal, hanem azzal, ami nekem van. Tehetséggel, odafigyeléssel, jelenléttel, apró gesztusokkal, mosolyjal. Mindig van egy Lázár mellettem, akiben Isten kér segítséget, ahogy Máté evangéliumának 24. fejezetében, a 40. versben olvassuk. Bizony mondom nektek, amit a legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek. Tehát nem a gazdagsággal van a baj, hiszen a szegény is lehet fösvény, hanem azzal, hogy milyen kapcsolatban állok az Istennel. Mennyire tiszta a szívem. Keresem-e az Isten arcát a másik emberben? Isten arca mindenkiben ott van. Nem csak a Szentírás szereplőiben és történeteiben, hanem a másik emberben, aki mellettem él. Ennyire azonosul az Isten velem és másokkal. Ha a másik arcát figyelem, közösségbe kerülök Istennel és másokkal. Ebben segít a Szentírás olvasása is. Vágyom erre?
Ismerős arcok. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 26. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Új műsorral legközelebb, ma este 23 óra 5 perckor jelentkezünk.
Verse. Rakovszky Zsuzsa. Esik. Esik, esik. Ma reggel megindult. Vízbe mártott gyufa, kihunyt a nyár. Most sokáig esni fog, enyhül a nyári téboly heve. Renyhül a sürgés, át s átfolják a szürkék, a sárga, kék, piros hivalkodást. Az ablak csorog le most mögötte a nedves szél. Az utca csatornájába tévedt óriás cet hánytorog olaj és sárszínűen. Esik. Miért kimenni, tenni? Csak lenni, lenni. Mintha hanyatt az ágyon, egymás mellett, karott tarkóm alatt, sokáig. Úgy sem lehet sokáig kimenni. Most sokáig, sokáig esni fog.
Rakovszky Zsuzsa Esik című versét Babócsa Iréka előadásában hallották. Rakovszky Zsuzsa Kossuth-díjas magyar író, költő, műfordító, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja. Sopronban született 1950. december 4-én. A soproni Martos Flóra gimnáziumban érettségizett 1969-ben. Egyetemi tanulmányait Debrecenben kezdtem, majd a második évtől Budapesten folytattam. Magyar-angol szakos tanári diplomát szerzett 1975-ben. 75 és 78 között az állami Gorki könyvtárban, 78 és 81 között az ELTE angol tanszékének könyvtárában volt könyvtáros. 1982-től 86-ig szerkesztő volt a Helikon kiadónál, azóta szabad foglalkozású és fordításból él. 1997. szeptemberétől szerződéses munkatársként egy évig részt vett a Beszélő szerkesztésében. 1988-tól 4 hónapig a Soros Alapítvány költészeti ösztöndíjasa volt Londonban. 1990-ben az Iowai Nemzetközi Írókongresszus, majd 1994-ben a Poetry International vendége volt. 1974-től 81-ig volt házas. 1992-ben született fiúgyermekét egyedül nevelte fel. Sopronban él. Elsősorban angol-amerikai költőket és prózát fordít. Verseit kezdettől fogva általános kritikai elismerés fogadta.
A nap imája.
Pális Szent Vince imája. Mindenható örökisten, mennyei atyánk, tekints végtelen irgalmasságoddal nyomorúságunkra, szegénységünkre és szükségünkre. Könyörülj minden keresztény hívőn, hiszen egyszülött fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus önként a bűnösök kezébe adta magát, s a Szent Keresztfán vérét hullatta értünk. Szabadíts meg minket, irgalmas atyánk, a munkanélküliségtől és éhségtől. Adj munkát és kenyeret nekünk. Fogd a kezünket, vigasztalás Istene! Erősítsd gondviselésedben való hitünket, hogy ne legyünk az elkeseredés és kétségbeesés martalékai. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó